Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ő így kiáltott föl: mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt: hallgass el, és menj ki belőle. A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, azután nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas. Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén. Ezek az evangélium igéi. Örülök, hogy látlak benneteket. Jó, hogy mielőtt ideállok, van egy pár perc, hogy kicsit hangolódjak rátok, hogy felfedezzem, hogy kik vagytok itt. Nagyon örülök nektek. Tudjátok, hogy el voltam Ausztráliában, ezt most csak azért mondom, mert nem annyira érdekes, hanem azért, mert hogy mondanék majd néhány történetet, és minden majd ide fog kapcsolódni. Mégpedig azért, mert most frissek és elevenek bennem, és azért, mert ahogyan elmélkedtem a mai evangéliumról, megakadt a szemem azon, amit tulajdonképpen újból és újból mindig foglalkoztathat bennünket, ahogyan azt mondja a Szentíró, Márk evangelista, hogy Jézus nem úgy tanított, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. És erről a hatalomról szeretnék beszélni. Megnéztem az ógörög eredeti szöveget, hogy tulajdonképpen milyen jelentései vannak ennek a szónak, amit így fordította mi fordítónk, ahogyan ezt elolvastuk, hogy hatalommal tanított. És tulajdonképpen hatféleképpen is fordíthatjuk, tehát az, ahogyan ott Jézus megjelent, és amiből aztán ez a gyógyulás megszületett, amit így mond a fordítónk, hogy hatalommal, itt egy sokkal színesebb világról van szó, hogy tulajdonképpen hogy is jön létre ez a fordulat ennek az embernek az életében, az egészségessé válás, és ezt szeretném egy picit kibontani. Az első, hogy amikor Jézus megállott ebben a zsinagógában, és hatalommal van ott, akkor azt úgy is fordíthatnánk, hogy Jézus fölismeri a lehetőségét, hogy a lehetőségeinek a birtokában, a lehetőségeinek a fölismerésében, a lehetőségeinek a tudatosításában áll ott. Nem úgy, mint azok, akik azt egyáltalán nem is veszik észre. Hogy ahhoz, hogy megtörténjen ez a gyógyulás, arra is szükség van, hogy Jézus, vagy bármelyikünk, hiszen részesülünk Jézusnak a papi küldetéséből, fölismerjük azt, hogy ez egy lehetőség, hogy itt egy lehetőség birtokában vagyunk. És hogy jöttem, mentem, sok városban voltam, az egyik paptestvérem azt mondja: képzeld el, Feri, én 3 éve vagyok itt. Még 3 évet leszek itt az egyik nagyvárosban, direkt nem mondom melyikben. És azt mondja: képzeld el, 3 éve, amióta itt vagyok, az egyházmegyémnek, a papságának, beleértve persze a barátaimat is, mindig mondom: jöjjetek el ide egy hónapra. Hát el lesztek itt a plébánián, még enni is adok nektek, lássatok világot. Azt mondja: 3 éve vagyok itt, egyetlen pap nem jött még ide. És közben a fülemben van az a rengeteg panaszkodás, amire képesek vagyunk, hogy mit nem lehet, hogy miért nem lehet, hogy mi az, amit nem lehet megcsinálni. Ahogy egy kedves ismerősöm mondta: hát tudod, Feri, mikor próbáltunk céget csinálni, hogy valami szülessék itt a kezünk munkája nyomán, akkor a leggyakoribb mondat az volt, hogy na jó, ezt nem lehet itt megcsinálni. És amikor viszont kiderült, hogy meg lehet csinálni, akkor a második mondat így hangzott, hogy na jó, de hát ez Magyarország. Ne várj itt semmi jót, ez Magyarország. Szóval az első gondolatom így szól. De milyen nagy dolog, hogy azzal, hogy megtörténik ez a gyógyulás, azzal tulajdonképpen az történik ennek az előzményében, hogy Jézus fölismeri, hogy itt neki egy lehetősége van. Hogy nem a panaszkodás, meg az önsajnálat, meg a mit tudom én minek a mocsarában el van, hanem hogy itt egy lehetőség nyílt meg számára. Második gondolat. Amikor megjelenik ez a szó, hogy Jézus úgy tanít, mint akinek hatalma van, ezt fordíthatnánk úgy is, hogy Jézus azért csinálja mindezt, mert megbízatása van, mert küldetése van, mert fölhatalmazása van. Milyen érdekes, hogy más helyütt is, például amikor a jeruzsálemi templomban fölborogatja ott az árusoknak a dolgait, akkor azt kérdezik, milyen hatalommal teszed ezt? De tulajdonképpen pontosabb fordítás lenne ott, hogy milyen, kinek a megbízatására teszed ezt. Kinek a fölhatalmazására van, merszed neked itt a templomban ezt vagy azt tenni. Tehát itt, hogy egyáltalán létrejön valami jó, abból is adódik, hogy Jézus fölismeri, hogy ő neki megbízatása van. Ő neki egy feladata van. Voltam egy olyan ausztrál nagyvárosban, majdnem 2 millió lakos, sok ezer magyar ember él ott. Képzeljétek el, több mint 20 éve nem volt magyar mise. És tudjátok, ott álltam, és miséztem ott azoknak, akik eljöttek, és láttam, hogy az első sorból sírnak, és hogy oda vannak emberek ettől, hogy 20 éve nem volt itt egy magyar pap, aki egy misét mondjon. És az volt bennem nem csak ennek az öröme meg élménye, hogy hát azért ilyen még nem történt velem, hogy örülök, hogy ezt elmondhatom magamról, hogy ezt átélhettem, és hogy együtt aztán átéltünk valamit. És az volt bennem, tudjátok, ez egy megbízatás is, hogy nem csak úgy kedvem szottyant ide jönni, hanem olyan, hogy az ember, bármelyikünk itt misézünk, akkor ugye megbízatásunk van, a küldetésünkben is vagyunk. És valamiféle fölhatalmazást kaptunk, hogy ezt a legszentebb áldozatot együtt bemutassuk. Hogy de nagy dolog, hogy nem csak arról van szó, hogy van kedvem, vagy nincs, most este van, vagy hideg van, vagy éppen milyen lábbal keltem föl reggel. Ez a második. Amikor Jézus meggyógyítja ezt az embert, azért is van, mert tudatos benne az, hogy nekem fölhatalmazásom van arra, hogy ilyesmit csináljak. De nagy dolog úgy élni az életet, hogy nekem fölhatalmazásom van a jóra. Én nekem a küldetésem van ezzel kapcsolatban. Harmadik gondolat. Ebben a szóban, amit így fordított a fordítónk, hogy hatalommal tanít, az is benne van, így is fordíthatnánk, hogy nem úgy tanított, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek ereje van. Mint akinek erőforrásai, képességei vannak arra, hogy azt a jót képes legyen megtenni. Volt egy találkozásom egy családdal, nagyon kedvesek voltak, és a családban volt több gyerek, és aztán a gyerekekkel, apukájukkal jöttünk, mentünk mindenhova egy napon keresztül, és volt egy pont, hogy a gyerekek elmentek koalát simogatni, én meg már simogattam koalát, és ezért arra gondoltam, hogy én inkább egy botanikus kertet fogok megnézni. És aztán így elváltunk egymástól, és megbeszéltük, mikor találkozunk, és én ott voltam időben, de ők késtek egy 10 percet. Hát sok gyerek meg, nem probléma, egyáltalán nem probléma. És beszálltam az autóba, és akkor minden úgy ment, mintha mi sem történt volna, és egyszer csak már, hogy eltelt egy 3-4 perc, hátul az 5 éves kislány a következőt mondja: bocsi, hogy késtünk. Annyira kedves volt, és hogy arra gondoltam, hogy tulajdonképpen lehet, hogy várt 5 percet, hogy az apukája mondja el, vagy a bátyja mondja, hogy valaki felnőtt mondja. Hát, ha nem mondták, akkor mondta ő. Nem mint, hogyha most ezt föltételül mondani kellett volna, mert hát, na hát, de hogy annyira bennem van, ahogy ezt a mondatot mondja, hogy bocsi, hogy késtünk, és akkor mondott is 2 mondatot, de már nem emlékszem, miért késtek. Csak arra, hogy ez a kislány hogy felismerte, már nem csak a lehetőségét, hanem azt is, hogy hát emelnél, de képes vagyok. Hát mit fütyülök én rá, hogy az apám mondja, vagy nem, vagy a bátya, de majd én mondom. Hát miért ne mondanám? És amikor megtörténik ez a gyógyítás, ez azért is van, mert valaki egyszerűen belenéz a tükörbe, a szónak képletes értelmében, és azt mondja, hát én erre képes vagyok. Hát akkor miért ne csináljam, ha képes vagyok rá? A negyedik. A szószoros értelmében valóban fordíthatjuk így ezt a szót, hogy Jézus nem úgy tanít, mint az írástudók, hanem mint akinek hatalma van. Hogy ez a kifejezés nagyon is pontos fordítás egyébként. Találkoztam egy férfi emberrel, nagyon ügyes székelyember. Ez a nagyon ügyes székelyember már dolgozik a keze alá, vagy 150 ember. Nagyon ügyes. És azt mondja nekem, képzeld Feri, azért milyen furcsa az élet, 50 éves elmúlt, azt mondja, hát abból a romániai diktatúrából jövök, ahol azért minket a román rendőr kiosztott egyszer-kétszer, nem csak az apámat, engem is. És azt mondja, hogy itt akkor persze próbáltam a magyar társaimnak, meg a székely földieimnek adni a munkát, és egyszer csak szól a telefon, és magyarul, de egy román srác telefonál, és azt mondja, hogy hallja, hogy esetleg talán ő kaphatna munkát. És azt mondja, hogy arra gondoltam, hogy románnak nem. Hogy tipofosztatok, amikor én gyerek voltam. Hogy na nektek nem. Hogy azt, ha valakinek nem, akkor nektek nem. És azt mondja, hogy ahogy úgy ezen gondolkozott, úgy arra gondolt, hogy na jó, de biztos nem véletlenül telefonál. És hogy ő neki hatalmában áll munkát adni neki. És hogy fölismert a saját hatalmát, hogy hatalmában van azt mondani, hogy gyere, és hatalmában van azt mondani, hogy fütyülök rád, ahogy átérezte a hatalmát, azt mondta, hát nekem hatalmam van azt mondani, hogy gyere. És azt mondta, hogy vegyes érzésekkel, de azt mondta neki, hogy gyere. És azt mondja, hogy ilyen rendes emberrel kevéssel találkozott. Hogy ennek a srácnak nagyon korán volt már autója, és azután a székely barátait ő hozta éveken keresztül, összegyűjtötte, hárman, négyen, ültette be az autóba, és vitte el a munkahelyre. Azt mondta, kevés rendesebb emberrel találkozott. Azt mondja ez a székely ember, hogy de nagy dolog, hogy ott azt tudtam mondani, hogy gyere, adok neked munkát. És hogy ennek a kulcsa az, hogy valaki fölismeri, hogy van hatalmam, igenis, hogy azt mondjam neked, hogy gyere. Ez a negyedik. És amikor Jézus meggyógyítja ezt az embert, nem csak a képességeit ismeri föl, hanem hogy igenis hatalmában áll ezt megtenni. Valami jót. Az ötödik fordítási lehetőségünk az lehetne, és már ki is mondtam ezt a szót, hogy Jézus nem úgy tanít, mint az írástudók vagy a farizeusok, hanem úgy, mint aki valódi felelősséggel él. Nem csak hatalom, felelősség. Beszélgettem két nagyszülővel is, tulajdonképpen hárommal is, két nagymamával, meg egy nagypapával. És mind a kettejüknek külön-külön városokban az volt az élettörténetük, hogy a gyerekeik ott Ausztráliában meghaltak. És ezért rájuk nagymamára és nagypapára maradtak a kisunokák. Volt, ahol egy, volt, ahol kettő. És beszélgettünk, hogy ezt most hogyan bírják. Hogy hát biztos nem így tervezték, hogy 60-70 évesen kezdjenek el kisgyerekeket fölnevelni. És akkor mind a ketten teljesen függetlenül egymástól tulajdonképpen azt mondták, hogy hát ezen nem volt mit gondolkozni. Hogy hát ez teljesen világos volt, hogy ezt kell csinálni. Hát ennek nem volt bennük semmiféle alternatívája. Hát hova? Hát azok a kis unokáink. Hát hova, vagy kinek, vagy mit? Hogy ez tulajdonképpen a felelősség. Hogy milyen nagyszerű dolog, hogy valaki azáltal meg tudja mondani, hogy mi a dolga, hogy fölismeri a felelősségét. Hogy milyen sokan vannak, akik próbálunk tájékozódni, hogy mit csináljam, most ezt csináljam, vagy azt csináljam, vagy most mi is lenne a jó, vagy talán mit is kellene. És hogy megkönnyíti az életet
Mikor valaki közel van a saját felelősségéhez, és azt mondja, nekem egy csomó mindenben egyáltalán nem kell gondolkoznom. Egyszerűen azért, mert fölismerem a felelősségem, és az alapján tudom, hogy mi a dolgom. Hogy ez mennyire meg tudja könnyíteni az életünket, még hogyha egyébként az élet hozza a maga terheit. Tehát ebben a történetben, hogy megtörténik ez a gyógyítás, így is mondhatnánk, azért történik meg. Mert van valaki, aki nem csak azt látja, hogy jó, hát nyomorult, nem csak azt látja, hogy jó, hát beteg, jó, hát más, mint a többiek, hanem a felelősségét ismeri föl, és ebből fakad a cselekvés és a gyógyulás. És aztán a záró gondolat így szól, így is fordíthatta volna a szerző, hogy nem úgy tanított Jézus, mint az írástudók és a farizeusok, hanem úgy, mint akinek szabadsága van. Hogy szabadon. Hogy ezt lehetett rajta érezni, és tapasztalni, és megfigyelni, hogy szabad. És ugye eljátszottam ezzel a gondolattal, milyen érdekes, hogy van egy nagyszerű lelki vezető, ő nem egyszer a lelki gyakorlatait a következő kérdéssel kezdi. Egyetlen kérdésem volna, ezt legyetek szívesek, írjátok föl, és aztán menjetek el, elmélkedjetek rajta egy órát. Ez idáig az életedben mit fizettél a hitedért? Ez egy jó kérdés. És eljátszottam ezzel a gondolattal, hogy lehet, hogy sokan azt mondják, hogy én a szabadságomat adtam a hitemért. És hogy ez milyen szomorúan hangzik, hogy én a szabadságommal fizettem a hitemért. És hogy mennyivel jobban hangzik, mikor valaki azt tudja mondani, én a szabadságomból fizettem. Nem a szabadságomat, szabadságomból. Hát azt nem vesztettem el. Az ember szabadsága elveszíthetetlen és elvehetetlen. Hogy milyen nagy dolog, mikor fölismerem a saját szabadságomat, és szabadon adok a szabadságomból. Nem kell föladnunk a szabadságunkat, nem is tudjuk megtenni. Legfeljebb tönkre tudunk menni, de a szabadságunkat nem tudjuk föladni, hanem a szabadságunkból tudunk adni. És milyen nagy dolog, mikor valakinek a hitéből a szabadsága fakad, és nem pedig a hitér fizetés, végül már nem látjuk azt, hogy de ki vagy te? Hol a szabadságod? Hol van az örömed az életben? Hol van a lendületed? Hol van a szépséged? Szóval minden szabadságodat odaadtad, biztos, hogy ezt Isten kérte tőled? Nem lehet, hogy a szabadságodból való életre hívott meg? Ezért azt is mondhatta volna a szerző, így is fordíthattánk volna, hogy Jézus ott állt, és nem úgy, mint az írástudók és farizeusok, tele előítéletekkel, gátoltsággal, gátlással és mindenféle sztereotípiákkal, hanem ott állt Jézus szabadon, és ebből a szabadságából azt mondta, gyógyulj meg. De nagy dolog, hogy amikor valakit meggyógyít a szabadságából ad, a szabadságát nem adja oda, abból ad. És minden egyes ilyen gesztusával a szabadsága még csak növekszik, mert egyre élményszerűbb lesz, hogy na hát erre is szabad voltam. Tehát amikor elhangzik ez a mondat, Jézus nem úgy áltott a zsinagógában, és nem is úgy tanított, mint az írástudók és a farizeusok, hanem úgy, és akkor nem akarom elismételgetni mindezt a nagyon gazdag és színes jelentés tartalmat, amit ez a szó kifejez.